Kedves Gábor, azt olvasok önről, hogy lélektámogató. Mit jelent tulajdonképpen ez a hivatás, vagy mi minden van mögötte? Nem sokszor találkozunk ezzel a kifejezéssel.
Ez elsősorban arról szól, hogy egy olyan segítő nyújtás, egy segítő kéz, amely az önismerettel tud nekünk segíteni arról, hogy rájöjjünk arra, hogy hol vannak az elakadásaink, hol van a fejlődésünknek azon pontjai, amivel jobbá és szebbé tudjuk tenni az életünket. Gyakorlatilag tapasztalati átadás szól ez a történet.
Mert hogy olvassuk az előadás címében is, hogy egyéni és családi fel nem dolgozott traumák tükrében, és az az igazság, hogy nem tudom, hogy van-e olyan személy, aki ne hozna valamilyenféle családi traumát vagy sérülést. A kérdés az, hogy felismerjük-e, illetve mit kezdünk vele. Na, erről egy kicsit meséljen.
Alapvetően az embernek a tudatállapota három része osztható föl. Van egy tudattalan, van egy tudatos, és van egy céltudatos. Na most általában sajnos azt szoktam mondani, hogy az emberek nagy többsége a tudattalan tudatállapotában éli le az életét, azaz lelki sérülései, fájdalmai, traumái, berögződ, beidegződései, a megszokásai irányítják az életét, a gondolatát. Ezáltal nem nagyon veszi észre ezeket a dolgokat, amiről beszél. A tudatosságnál már azt tudjuk mondani, hogy felismerte, hogy gyakorlatilag rabja a saját életének, és elindul benne egy ilyen szabadságvágy, amivel megpróbálja ezeket a dolgokat leküzdeni önmagába is. Van egy céltudatos, amely már azon munkálkodik, hogy meg tudja élni azt a szabadságát. Ő lesz az életének a formálója, az irányítója, és meg tudja élni minden pillanatát az életében, anélkül, hogy a fájdalmai vagy a sérülései irányítanák, hogy ezért lennék a gondolatát, a szabát vagy a szeretetét.
És vannak megoldások, vannak sikertörténetek, amikor el lehet azt mondani, hogy a céltudatosság, hát nem tudom, elérte azt a falat, amely áttörhető, és lehet úgy élni, hogy az ember nem cipeli tovább ezeket a traumákat?
Hogyne, természetesen, hát rengeteg emberrel foglalkoztam már ezen időszakom alatt, amikor én elkezdtem az önismeret útján járni, és hát gyakorlatilag egy ember egy felszabadult életet tud élni, ahol mindenféle elvárást, megkötöttséget le tud magáról úgy vetközni, hogy hát tényleg szabadon tud élni, és szabadon tudja formálni a gondolatait. Nem hangzik el tőle, hogy mit fog szólni a falu népe. Ugye ez a kifejezés azért régmúltól jön, de hát nagy mértékben tükrözi azt, hogy hol tartunk életünkben.
És azt már az orvostudomány sok esetben elismeri, hogy az emberi fizikai betegségek, testi problémák mögött nagyon sokszor lelki problémák húzódnak meg. Ez egy fel nem dolgozott trauma, sérelem. A családi mintákat említette, vagy akár a társadalomra kivetülő elvárások miatt is lehet egyfajta ilyen kényszeres lelki út, amelyből nem találunk valamilyen formában, nem találunk ki, tehát hogy ez már gyakorlatilag bizonyított tény, és a kérdés számomra mindig az, hogyha felismerjük, akkor tudunk-e vele valamit kezdeni, illetve merünk esetleg segítséget kérni, mert olvassuk itt az előadásnál is, hogy ez egy kötetlen beszélgetés, tehát mindenki, aki szeretne elmenni majd szombaton önnel találkozni, az egy kötetlen beszélgetésen vehet részt. Most az egészen pontosan mit jelent?
Igazából az, hogy nem. Tehát a lényege az, hogy nem velem találkozik, hanem önmagával. Tehát az a baj, hogy nagyon sok ember nem mer őszinte lenni, és elsősorban önmagával nem. Tehát az már csak másodlagos, hogy a segítőjével tud-e őszinte lenni, de általában pontosan ezt tükrözi vissza felénk a világ. Tehát amit önmagunkkal szemben nem tudunk felvállalni, nem tudunk kimutatni, azt tükrözi vissza a világ, és ezáltal nem tudunk őszinték lenni az emberekkel. Amikor elkezdünk a környezetünkkel harcolni a tiszteletért, akkor az valójában annak a tükörkép, hogy magunkat nem tiszteljük. És ugyanígy felsorolhatjuk a szeretetet, az elfogadást, a megbékélést. Tehát amivel önmagunkkal szemben küzdünk, azt vetítjük ki a világra, és ezért tükrözi vissza azt, hogy a kapcsolatainkban nem tudunk tisztelni, szeretni, becsülni, mert ezeket mind nem adjuk meg önmagunknak. És elsősorban azzal kell az embernek szembesülni, hogy próbáljon meg magával őszinte lenni, és beismerni, elfogadni, hogy most jelen élethelyzetben ezzel küzdök, és megnézi az okát. Az a baj, hogy nagyon sok esetben azt látom, hogy a körülmények után kezdenek el szaladni az emberek, a következménnyel próbálnak szembesülni, a következményt próbálják megváltoztatni, de valójában ez mind zsákutca, mert nekünk nem a következményt kell feldolgoznunk, hanem az okot kell megtalálni, és az okot kell megszüntetni, és hogyha megszüntetjük az okot, akkor gyakorlatilag már magától elmúlik a következmény az okozat. Tehát az a probléma, hogy nem mernek az emberek őszinték lenni önmagukkal, és itt kezdődik a probléma, mert egy olyan emberen, aki önmagának hazudik, azon nem nagyon lehet segíteni. Tehát ez az elsődleges szempont, hogy az ember be tudja ismerni, hogy mik azok a dolgok, amiben saját magának hazudik.
Az egyik legnehezebb lépés is, hogy az ember ez belássa, hogy valószínűleg rossz minták mentén dolgozik és hoz döntéseket. Ugye itt az előadás címében is láthatjuk, hogy férfi és női minőség, van különbség abban, hogy ki hogyan fejlődik, vagy mire utal ez a címben?
Hát ez az, hogy meg kell, hogy tudjuk tanulni azt, hogy milyen minőségeket kellene tudnunk megélni ahhoz, hogy meg tudjuk élni a testi, a lelki fejlődésünknek azon fokozatait, amik szükségesek ebbe az életbe. Tehát az a baj, hogy az embereknek már nem is szoktam mondani, hogy nem azzal van a baj, hogy nem hiszünk, mert inkább azt mondanám, hogy az a baj, hogy most már túl sok mindenben hiszünk, ami valójában nem szolgálja a lelki fejlődésünket, és ez a túl sok mindenben itt, ez elviszi azt az energiát, amit oda tudnánk fókuszálni ahhoz, hogy megéljük a testiségünket, a nemiségünket, az identitásunkat és azokat a dolgokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ki tudjon teljesedni az életünk. Tehát a férfi és női minőségben az a baj, hogy olyan csúszások vannak, hogy az emberek téveszmékbe ragaszkodnak, téveszmékbe gondolkoznak, és ezáltal nem tudják a kapcsolataikat működtetni olyan mederben, amiben tud működni. És ez a nem tudom működtetni dolog vezet oda, hogy annyi válás van, annyi veszekedés van, annyi félre sikerült kapcsolatok vannak, amiknek nem lenne szabad, hogy így legyen, de hát sajnos ez van, mert nem vagyunk tisztában azzal, hogy mit akar egy férfi minőség, mit akar egy női minőség, és ezeknek a tisztázása ez létfontosságú annak, hogy az ember el tudja kezdeni azt, ami a dolga, és hogy ne olyan eszméket, olyan vágyakat, olyan mintákat kövessen, ami mindig is zsákutcába vezette az emberiséget.
Nem akarok sztereotípiákba bocsátkozni, de említette, hogy sok éves tapasztalata van, és kíváncsi Igen. vagyok, hogy amikor a férfi és női minőségről beszélünk, vagy ki hogyan próbál hozzáállni egy adott kérdéshez, akkor mit tapasztal, hogy a férfiak nyitottak afele, hogy elinduljanak a változás útján, vagy inkább a nők azok, akik a saját lelkükkel foglalkoznak, mert egy kicsit befele fordulóbbak, vagy analizálóbbak, analitikusabbak, kérdezzem akkor inkább így.
Hát igen, általában mindig a tanulmány azt mutatja, hogy 70-80%-ban nők szoktak lenni ezeken az előadásokon, és csak 20-30%-ban vannak férfiak. Ez nagy mértékben tükrözi azt, hogy ki a befogadóbb és ki a kiáramabb, de nyilvánvalóan ez egyfajta testhez álló ismer, ugye a nők az befogadó energiát képviselnek, a férfiak pedig kiáradót. De hát sajnos igen, ott van még sajnos ez a büszkeség, ott van ez a titokzatosság, és hogy én nem vállalhatom föl magam, mert akkor az a gyengeségnek, de sajnos ez társadalmi probléma is, hogy beidegződött a férfiakba az, hogy a gyengeség az, amikor én megmutatom a gyengéimet, megmutatom önmagamat, és hát igen, tehát ez valójában ezt kell tudni az embereknek az elméjébe kijavítani ezeket a negatív programokat, hogy nem az a gyengeség, ha az ember megmutatja a gyengeségeit, hanem épp az, hogy az az erős ember, aki önmagát le tudja győzni másokat, gyakorlatilag könnyű legyőzni a szónak a operatív értelmébe, de hogy igazán az az erős ember, aki önmagát képes legyőzni, aki a félelmeit, a fájdalmait, a sérüléseit képes háttérbe szorítani annak érdekében, hogy szembenézzen önmagával és ezáltal a világgal is.
És miben tud fogódzó lenni egy ilyen előadás, vagy egy ilyen beszélgetés? Azt gondolom, hogy nagyon nagy felelősség is, ugye, hiszen lehet, hogy valakiben olyan utakat, szálakat, kérdéseket indít el, hogy lehet, hogy nem tudom, depresszióba esik egy ilyen beszélgetés után, mert rájön, hogy nem tud mit kezdeni.
Ezzel. Vagy éppen beadja a vállókeresetet, vagy kilép egy rosszul működő kapcsolatból, az utóbbi azért jó, mert ha benne maradunk, akkor tudjuk, hogy ennek milyen súlyos következményei lehetnek.
Na most a probléma az, hogy általában mindig kivetítjük a párunkra a problémáinkat, és azt hiszük, hogy majd ő fogja nekünk megoldani. És a válaszoknak a nagy többségében nekem a tapasztalat az bizonyítja, hogy egymásra kivetített fájdalmas sérülések és a megoldásokra való várakozás, tehát hogy majd a másik fél megoldja, szokott lenni a probléma, pedig ez nem így működik. Tehát nagyon sok esetben nem indokolt egyébként az elvárás, vagy az elválás, bocsánat, csak hogy nem ismerik föl, hogy mi van a háttérben, és hogyha felismerik a háttérben, hogy milyen lelki sérülések vannak, akkor azok megoldásával például gyönyörűen rendbe lehet hozni egy kapcsolatot. Most itt hagyd mondjak gyorsan el egy három mondatból álló ilyen segítségnyújtást, ami általában egy párkapcsolatot meg tud menteni. Tehát három kérdést kell tisztázni. Az első kérdés az, hogy mi az, amit csinálok, amit szeret, hogy csinálok, és szeretnéd, ha nem hagynám abba. Itt elmondja az ember azt, hogy mit szeret a párjában, milyen cselekvései, milyen gondolatai, milyen szavai vannak, ami jól esik a másik félnek. Akkor a következő kérdés az, hogy mi az, amit csinálok, de nem szeretett, hogy csinálom, és szeretnéd, ha abba hagynám. Na most itt általában azokat a mintákat tudjuk megmutatni, ami lelki sérüléseket tud okozni egymásban. És a harmadik kérdés pedig az, hogy mi az, amit nem teszek, de szeretnéd, hogy tegyem, mert az jól esik és jól tud engem fejleszteni önismereti téren is. És ez a három mondatnak a tisztázásával például gyönyörűen rendbe lehet tenni egy kapcsolatot, és elindulni annak a folyamatnak, ahol rá tudunk jönni, hogy egyáltalán nekünk van közös jövőnk, vagy nincs, vagy hogyha van jövőnk, vagy soha jelenünk, akkor azt hogyan tudjuk olyan kerékvágásba tenni, amivel tudjuk önőben működtetni.
Hozzáteszem, hogyha mindkét fél akarja, tehát valószínűleg nem elég, hogyha a nő elég nyitott, vagy éppen a férfi elég nyitott, azt gondolom, hogy ez csapatmunka, és hogyha két pár elmegy egy terapeutához, akkor mindenképpen mindkettőnek akarnia kell ezt a fajta önismereti utat, amelyet ön is emlegelt, illetve véletlenül az elválások helyett az elvárások szót mondta, és szerintem nem véletlenül, mert nem, ezek azok az elvárások, amelyeket minden nap akár a barátaink, akár a társunk, akár önmagunkkal szemben is támasztunk, és így év elején ezek az elvárások nem tudom mennyire reálisak, tehát most már több szakember is megerősítette bennünk is, akár pszichológusok is, hogy csak olyan elvárásaink legyenek saját magunktól, amelyek tarthatóak és amelyek észszerűek. Tehát hiába maradunk azon a talajon, amelyet nem tudunk megvalósítani egyik percről a másikra, mert a kudarcot okozunk saját magunknak is.
Én egyetlen egy elvárást szoktam megfogalmazni például önmagammal szemben, ami gyakorlatilag kimeríti a tökéletes társnak a fogalmát is, hogy az örökké változásra hajlandó és képes emberi hozzáállás. Tehát azt gondolom, hogy azok a kapcsolatok tudnak időről időre megújulni, ahol képesek változni, képesek beismerni, képesek az önfejlesztés útján úgy járni, hogy bármilyen kérdés merül fel, azzal le tudunk ülni és meg tudjuk beszélni, hogy kinek miben kellene változni, vagy milyen szemléletet kéne felvenni ahhoz, hogy tökéletesen meg lehessen oldani a felmerülő problémákat, vagy lehetőségeket, vagy okokat.